Ha visszatérünk egy 20 évvel ezelőtti időszakra, akkor még egészen kevés volt, baptista gyülekezetről beszélek most. Ez nem azt jelenti, hogy más gyülekezet az nem fontos. Azt gondolom, hogy minden gyülekezet, ahol Krisztust hirdetik, akkor a Krisztusban való megváltás a fő üzenet, az ugyanolyan fontos, és az Istennek a gyülekezete. De hogyha most a magunk házatáján vagyunk, akkor 20 évvel ezelőtt itt nagyon kevés baptista gyülekezet volt, és aztán csak születtek gyülekezetek. És most is egy ilyesminek lehetünk a átélői tanúi, és erről szeretnék beszámolni nektek, hogy azt vettük észre itt az északnyugaton levő gyülekezetek vezetői, meg egyházunk vezető is, hogy van egy város, ahol Isten munkálkodik. Függetlenül attól, hogy mi azt elhatároztuk volna, hogy ott kell, hogy legyen egy gyülekezet, mégis azt láttuk, hogy történnek ott dolgok. Ez a város, úgy hívják, hogy Tapolca. Talán egy kicsit messze van tőlünk, egy olyan 100 kilométerre. És azt vettük észre, hogy vannak ott emberek, akik szeretnének közösségbe járni. Vannak emberek, akiknek már Isten fontossá tette, hogy oda menjenek és szolgáljanak. És most egyre több olyan ember van, aki azt mondja, hogy hú, ebben ő segíteni szeretne. A múlt héten volt egy megbeszélés, pont emiatt, hogy azt láttuk, hogy ott munkálkodik Isten Tapolcán, hogy jöjjünk össze a környező gyülekezetek vezetői, egyházvezetők, és keressük Istennek a vezetését, az akaratát abba, hogy mi történik ott Tapolcán. És akkor pontosan ez az ige volt ott a bátorításnak az igéje, és nagyon erősen szólt az ottani, ott összejövő emberekhez, és azt tudom nektek mondani, hogy úgy fejeződött be ez a találkozó, amit ember ritkán éli át, hogy ott mindazok, akik ott voltak, egy szívvel ki tudták mondani, hogy a tapolcai gyülekezet plántálás az elindult. Tehát most már erről lehet beszélni. Ezt úgy vegyétek, hogy ez egy kész dolog. Tehát nem az, hogy majd esetleg, vagy hátha, hanem ez elindult. Azért mondtam ezt a példát, mert hasonló egy kicsit ahhoz, amikor a közelünkben egyszer csak látjuk, hogy hát már útban van egy kisbaba. És akkor már nem mondjuk azt, hogy hát ő dolgok, csináljanak, amit akarnak, hanem segítünk. És valami ilyesmi helyzetbe került most a északnyugat Dunántúl, hogy ott valami elindult, és azt gondolom, hogy nekünk, hát ez egy kész tény. És egyrészt örvendeznünk kell ebben, de lehet, hogy van ebben feladatunk is. Azt láttuk egyébként ott a vezetésben a vezetőkkel, hogy 6 olyan közösség van, akik valami módon ebben egész biztos, hogy feladatuk van, és részt fognak venni. Hát ez 4 északnyugat-dunántúli közösség, a Győr, Pápa, Szombathely, Kőszeg egyben, illetve Zalaegerszeg. És van még 2 közösség, a budafoki gyülekezet, illetve a rózsakerti gyülekezet, mind a 2 budapesti, akik úgy érzik, hogy ott őnekik van feladatuk. Úgyhogy ez 6 gyülekezet, akik tudnak majd segíteni. Azért mondtam mindezt el, hogy amikor erről az igéről most első körben mondok pár szót, akkor értsétek, hogy miről is van szó, amikor ez az ige elénk jött ott. Úgy olvassuk a történetet, hogy Jézus bement a hajóba, és tanította a sokaságot, és miután abba hagyta ezt a beszédet, azt mondta Simonnak, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóítókat fogásra. Hát Jézus nem egy halászati szakember volt, tehát nem ez volt az ő fő specialitása, hogy halászott, és mégis mondott valami nagyon különleges dolgot ott a halászoknak. Abból látjuk, hogy ez különleges dolog volt, mert azt mondta Simon, hogy mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Úgy látszik, hogy Péterék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy legyen fogás. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy történjen valami, és amikor gyülekezet plántálásról beszélünk, arról, hogy új gyülekezetek születnek, akkor mindazok, akik ilyenben már részt vettek, vagy láttak ilyet, azok tudják, hogy hihetetlen sok munka és fáradozás jár ezzel. Olyan dolgok járnak vele, hogy elindul valami, már úgy érzed, hogy valami megindult, és aztán egyszer csak megreked, akkor azt érzed, hogy hú, ebből mégse lesz semmi, akkor még több energiát beleteszel, és aztán egyszer csak látod, hogy valami elkezdődött, és mire egy közösségé formálódik, azért sok-sok munka és fáradozás van. És amikor így gyülekezetnek a születéséről gondolkozunk, akkor tudnunk kell, hogy igen, ez egy ilyen dolog, hogy olyan emberekre van szükség ebben, akik tényleg akarnak valamit tenni, és fáradoznak. Nem tudom, hogy te most az életedben, hogy egy picit a személyes dologra is tereljem a szót, van-e olyan dolog, ami már sokat fáradoztál? Tehát ami már olyan, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztál rajta, és hát még akár lehet, hogy úgy is vagy, mint a Péterék, hogy nem érzed, hogy még van igazán előre haladtál volna vele. Hát ha visszatekintünk, azt gondolom, mindannyiunk életében van ilyen, hogy most kinek az élete ilyen, azt nem tudom, de ez a történet szól azoknak is, akik most úgy vannak itt ebben a teremben, hogy igen, már van valami dolog, amiben sokat fáradoztak, de talán nem léptek előre. És azt mondja Jézus Péternek, hogy akkor most vesd ki a hálódat, és próbáld meg újra, evezd mélyre, vessétek ki a hálótok a fogásra. És valami olyasmit mond Péternek, ami halászati szempontból nem volt logikus, de mégis Péter azt mondja, hogy Uram, a te szavadra kivetem a hálókat. Péterékben van egy különleges bizalom Krisztus felé. Pedig ekkor még ő nem az a Péter volt, aki már úgymond diadalmasan építette az egyházat. Egy halász ember volt, akinek volt Jézussal már egy találkozása, és valamennyire ismerte Jézust. De volt benne egy igazán mély bizalom Krisztus felé, és azt mondta, ő neki az volt a hozzáállása, hogy a te szavadra ezt megteszem. Így voltunk mi ott, amikor a gyülekezettel kapcsolatban, Tapolcával kapcsolatban imádkoztunk, hogy Uram, hogyha te mondasz nekünk valamit ezen a napon, akkor mi belekezdünk ebbe a dologba. Vállaljuk, csak mondjál valamit. Mert ha emberileg csinálunk dolgokat, hogyha emberileg próbáljuk tenni ezt a dolgot, akkor nem fog működni. Akkor úgy fog kinézni, mint ahogy Péter is tette. És ez a személyes életünkre is nagyon igaz, hogyha emberileg dolgozunk és küzdünk, akkor sokszor nagyon csekély az eredmény, és hogyha isteni szempontból nézzük, akkor talán igazi végső eredmény nem lesz belőle. Egy kérdés az, hogy vagy most a te életedben, hogy tudod-e azt mondani, hogy Jézus szavára hajlandó vagy bármit megtenni. Még olyat is, ami esetleg nem annyira logikus. Ha konkrétan a saját kérdésedet nézed, saját problémádat, akkor tudod-e azt mondani, hogy Uram, a te szavadra megteszem azt, amit esetleg magamtól nem tennék meg. A te szavadra lépek ebbe a dologba. Erre bátorít bennünket ez a történet, hogyha Krisztussal találkozol, ha Krisztussal akarod élni az életedet, akkor tulajdonképpen csak így lehet ezt tenni. Amikor azon gondolkozunk, hogy mit is jelent keresztények lenni, akkor tudnunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat megcsinálsz, eljársz egy gyülekezetbe, és úgy nagyjából Jézusnak a tanítása szerint próbálod élni az életedet. Ez nagyon nem ezt jelenti Krisztust követőnek lenni, hanem Krisztust követőnek lenni azt jelenti, hogy van egy mély bizalmad Jézusnak a szavában. Amire ő bátorít téged, azt még akkor is megteszed, hogyha logikus magyarázatot erre nem találsz. Simon Péter így volt, és azt olvassuk, hogy amikor megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társainak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Hát ennek a történetnek egy nagyon mély tanulsága és mondani valója, hogy ha Jézus szavára teszel valamit, ha engedelmeskedsz Krisztusnak, akkor olyan dolgok fognak történni az életedben, amit el se tudsz képzelni. Tehát amit nem tudsz elképzelni, ember nem tud elképzelni. Péterék ezt nem gondolták. Lehet, hogy volt benne Péterben, hogy végül is hát nem fogtunk semmit, hát most azért ez a mester ez nagyon sok mindent tud, hát akkor csak lesz valami kis fogás. Még lehet, hogy azt is gondolta, hogy sok halat fognak fogni. De hogy ennyi halat fognak fogni, hogy majdnem elsüllyednek, ezt biztosan nem gondolta. És szeretném azt mondani, hogyha ilyen mély bizalommal lépsz Krisztus életébe, tehát közelmész hozzá, és engeded, hogy ő munkálkodjon, akkor azt mondja ez a történet, hogy olyan eredménye lesz, amit nem tudsz elképzelni. Tehát most nem is érdemes rajta gondolkozni, mert nem tudjuk elképzelni. Persze lehet, hogy ilyenkor mondhatjuk azt, hogy na hát, ha valami fizikai problémánk van, akkor majd így meg fog áldani bennünket az Úr, meg úgy meg fog áldani. Ezt nem mondja Isten igéje, hogy feltétlenül valamiféle ebben a látható világban levő hatalmas eredménye lesz, bár ez benne van erősen, de azt mindenképp mondja, hogy Isten szemszögéből nézve az életed valami radikális változást fog venni, hogyha ezt megteszed. A kedvenc példám ebben Ábrahám, aki lépett Istennek a hívására, és olyan hatalmas dolog történt az életébe, amit abszolút nem tudott elképzelni, de már nem élte meg, amikor ez úgymond beteljesedett. Már abban az értelemben, hogy Ábrahám lett a hitnek az atya, és még most is Ábrahámnak a hitét figyelve vehetünk példát. Tehát hatalmas dolog történt az ő életébe, és egy kérdés az, hogy megérte-e. És szeretném ezt egy picit kérdezni tőled, hogy mi az, ami mozgatja a te életedet most. Mit akarsz elérni ebben az életben? Mert itt voltak Péterék, halászok voltak, lehet, hogy úgy gondolták, hogy majd ők lesznek az akkori izraeli résznek a vezető halász cége, és majd alapítanak egy hatalmas céget, és majd olyan nagy halászok lesznek, hogy minden hozzájuk fog majd menni. Hát alig gondolom, hogy ilyenben gondolkoztak volna, de azért akartak, hogy növekedjenek, és hogy legalább el tudják tartani a családjukat. És talán valami ilyesmi volt az ő élet céljuk. Szerintetek érdemes élni mondjuk ezért, hogy most így őszintén, hogy van az lesz az életedben, hogy hatalmas céged lesz, és menő vállalkozó leszel, és mindened meg lesz. Mint életcél. Jó ez? Mert úgy vágynánk rá, nem? Vagy nem tudom, ki az, aki nem vágyik arra, hogy mondjuk legyen egy kicsit több pénze, vagy kicsit jobban menjen a sora. Van ilyen, aki nem vágyik ilyesmire, hogy ez nem érdekli őt? Szerintem nincsen, de mégis azt mondom, hogy életcélnak azért ez kevés. Nem gondoljátok? Legalábbis szerintem majd, ha ott fogunk lenni Krisztus előtt a halálos ágyunkon, és azt mondjuk, hogy ennyit, ez volt az életünk, akkor azt fogjuk érezni, hogy ez kevés. És ez a történet nagyon erősen szól erről, hogy mi a te életcélod. Péterék itt kaptak egy nagyon komoly életcélt, ami felé ez az áldás, hogy így megtöltötték a hálóikat, ez csak egy lépés volt, majd látni fogjuk, hogy mi is az az életcél, de mégis itt megtapasztalták azt, hogy Jézus, ha beengedjük őt az életünkben, akkor olyan hatalmas dolgot fog véghez vinni, amit el sem tudunk képzelni. Amikor Tapolcáról gondolkoztunk, akkor gondoltuk, hogy hát de jó lenne, ott lenne egy jó evangéliumi gyülekezet, és ott az emberek megtérhetnének. De lehet, hogy el se tudjuk képzelni, hogy Isten mit akar tenni, mit akar munkálkodni abban a városban és azon abban a régióban. Tovább olvasva a történetet, egy furcsa fordulatot vesz ez a történet. Mert úgy folytatódik, hogy ahelyett, ugye, hogy örvendeztek volna, és hogy azt mondták volna, hogy fú, hát ez valami fantasztikus dolog, hogy mi történt. Simon Péter ezt látva, mármint, hogy ilyen nagy fogás volt, leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik a társai voltak Simonnak. Azt látjuk, hogy Péter megrettentettől az egész helyzettől, és hirtelen ráterhelődtek az ő bűnei. Azt vette észre, hogy ő nagyon bűnös ember. És lehetséges, hogy tudta azért ő, hogy vannak neki bűnei. Hát minden ember tudja, hogy vannak bűnei. Igaz? Tudjuk, ismerjük azt a kis számítást, hogyha minden nap mondjuk csak 3 vétket teszel, gondolatban, akkor szóban, cselekedetben, akkor körülbelül egész életedben 70 000 bűnt fogsz elkövetni. Ez nagyon minimális a valósághoz tulajdonképpen. Mert nem tudom, van-e olyan, aki tényleg csak 3-at szokott minden nap ezeken a területeken elkövetni. És tudjuk azt, hogy bűnösök vagyunk. De itt egész más dologról van szó. Itt Péter ennek a bűnről való elképzelése mélyen ráterhelődött, és úgy érezte, hogy ő nem tud Krisztushoz közel menni, és azt mondta, hogy inkább ő ki akarja hagyni ezt az egészet, mert ő méltatlan erre a dologra. Ennek a hozzáállásnak két iránya lehet. Itt nagyon egyértelmű, hogy melyik az irány, de elmondom ezt a két irányt. Az egyik irány az, amikor azt látod, hogy Jézus szól hozzád valami dologban, de tudod azt, hogy az komoly odaszállást jelentene. Konkrétan bizonyos dolgokat meg kéne változtassál az életedben, és máshogy kellene élni, és azt mondod, hogy hát ez nekem azért nem éri meg ez a dolog. És én most nem tudok dönteni Istennel. Nem tudom ezt bevállalni, mert tudom azt, hogy ha Jézussal járnék, akkor ezeknek az embereknek meg kéne bocsátanom, ezeket a dolgokat esetleg el kéne hagynom, mert tudom, hogy ezek rossz dolgok, de azt mondom, hogy azért jó dolgok ezek, most értsétek jól idézőjelbe, és azt mondom, hogy ez nem, most nem tudom megtenni. És ezért azt mondom, hogy köszönöm Uram, mint hogy a gazdag is megtudta, hogy ahhoz, hogy előrébb is az élete, el kell adni mindenét, és aztán azt mondta, hogy hát most ő ezt most nem vállalja be, és elment Jézustól. De talán, hogyha figyelitek ezt a történetet, itt Péternél abszolút nem ez a gondolat van. Tehát nem az van, hogy hát ő úgy jól érzi magát a bűnben, és nem akarja ő Krisztust komolyan követni. És ezért azt mondja, hogy távozz tőlem, én nem akarok veled foglalkozni. Nem ez van. Hanem a másik dolog, amikor valaki megérzi, és megérinti őt Istennek a jelenléte, akkor ráterhelődnek a bűnök, és Péter azért mondja, mert érzi azt, hogy ő totálisan alkalmatlan arra, hogy Istennek az országába éljen, alkalmatlan arra, hogy Jézussal egyáltalán beszélgessen, mert ő annyira bűnös, és nem érti igazán még Jézusnak az üzenetét, hogy Jézus ezért jött, hogyha ilyen ember vagy, hogyha ez van a te életedben, akkor pontosan ott van a helyed Jézusnál, és Jézusnak pont ezek az emberek kellenek, akik megértik azt, hogy nagyon bűnösek, és nem azt nézegetik, hogy bűnösebbek-e, vagy kevésbé bűnösek a többi embernél, hanem tudják, hogy mi lakik az ő szívükbe, és alkalmatlannak, és szennyesnek, és méltatlannak érzik magukat. És a világi értelemben, hogyha egy nagy céghez megyünk, és mondjuk a bemutatkozó beszélgetésen vagyunk, akkor kiderül, hogy alkalmatlanok vagyunk, sok dolog miatt, akkor mi szokott következni? Kezet fognak megköszönni, hogy itt jártunk, és hát keresnek valaki mást. Nem? Így kell gondolkoznunk, és próbáljuk a legjobb színbe feltűnni, amikor megyünk egy világi céghez, és munkát szeretnénk kapni. De Isten országában, mint sok dolog, ez is teljesen másképp van. Ha így megyünk oda Jézushoz, és elmondjuk, hogy Jézus, mi ezt tudjuk jól, azt tudjuk jól, meg mi azért mégiscsak sok barátunk van, tehát sok embert tudunk már hozni nekem, meg így ezzel nem fog működni a dolog. De ha úgy megyünk oda, hogy beülünk erre a beszélgetésre, és tulajdonképpen nem is mi beszélünk, hanem meghallgatjuk az ő üzenetét, és egyszer csak kezdjük érezni, hogy hú, hát teljesen alkalmatlanok vagyunk, és hogyha ezt megértjük, és ezt kimondjuk Isten előtt, akkor Jézus ugyanezt mondja nekünk is, mint amit Péternek, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez valami nagyon különleges üzenet lehetett Péter számára ott. Visszatérve egy kicsit a gyülekezet plántálásra, ott, amikor együtt voltunk, akkor ezen gondolkoztunk, és ezen imádkoztunk, hogy látjuk azt, hogy Isten munkálkodik abban a városban. Látjuk azt, hogy vannak emberek, akik szeretnének közelebb jutni Istenhez, Isten tiszteletre akarnak járni, és szeretnének előre lépni, És azért imádkoztunk, hogy Uram, a mi bűneink, azok ne válasszák el őket tőled. Hogy ne az legyen, hogy Isten népe elriasztja a többi embert Istentől, mert annyira a bűnben akar járni, hanem inkább az legyen, hogy hajlandóak vagyunk lemondani bűnökről, hajlandóak vagyunk megtisztulni és engedni, hogy hétről hétre Isten tisztítson meg bennünket, hogy előre mehessen ott Istennek az üzenete. És itt Jézus megfogalmazza azt mondom, hogy talán a legcsodálatosabb életcélt, amiért egy embernek érdemes itt a földön lenni. Azt mondja, hogy ne félj, ezentúl ember halász leszel. Péter egy normális halász volt. Halászott és dolgozott. És Jézus itt megfordította az életét, és azt mondta, hogy innentől kezdve te ember halász leszel. És ez egy nagy kérdés a számunkra is, hogy mi a mi életcélunk. Hogy végig akarjuk élni így az életünket, hogy túléltünk, és bizonyos sikereket elértünk, vagy pedig elfogadjuk Jézustól, hogy ő akar adni valamilyen különleges életcélt nekünk. Amiben egész biztos, hogy benne van az, hogy ha az ő dicsőségére élünk, akkor más embereket Krisztushoz vezetünk, és más embereknek segíthetünk abban, hogy előre juthassanak. Ez volt tehát az az üzenet, amit ott, ezen az összejövetelen kaptunk, és ott, amikor jelen voltunk, éreztük, hogy Isten bátorít bennünket, és nem tudtuk nem kimondani azt, hogy itt Isten már elindított valamit, és egy kérdés van csak, hogy mi csatlakozunk ehhez, vagy nem csatlakozunk ehhez. Tehát nem volt olyan opció, hogy mi ott eldöntjük, ott volt az egyháznak a vezetőség, akkor gyülekezetek vezet, és azt mondjuk, hogy még nincs itt az ideje a gyülekezetbántás, most nem csináljuk ezt, majd még később visszatérünk rá. Ez nem a mi kezünkben van, ez Isten kezében van. És láttuk, hogy ez elindult, és egy kérdés volt, hogy én részt veszek-e benne, vagy nem. És tudjuk azt, hogy Isten még a kövekből is tud támasztani szolgákat és olyanokat, akik őt fogják dicsérni. Tehát még az sem volt a kérdés, hogy segítsünk-e Istennek, hogy sikerüljön neki ez a gyülekezetbántás. Ez nem volt kérdés. Mert egész biztos, hogyha az Úr akar valamit, azt véghez fogja vinni, mint ahogy itt is látjuk, hanem hogy én benne akarok-e lenni. És jó volt átélni azt, hogy tényleg egy szívvel ott ki tudtuk ezt mondani. Úgyhogy kérlek, hogy tekintsetek erre így, hogy elindult ott valami, ezt látjuk, és gyülekezetünk szempontjából kérdés, hogy mi majd ebbe mit fogunk tenni. Azt, amit Isten kér. De most, ha egy picit személyesre teszem ezt az üzenetet, akkor ma sem ez a kérdés a számodra, hogy most megmondjuk-e Istennek, hogy ő most akkor léphet valamit az életünkben, vagy amit ő szeretne nekünk életcélt adni, akkor az megvalósul, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy mi csatlakozunk-e ahhoz, amit Jézus kér tőlünk. Péterék a következőt tették, erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Mindent otthagyva követték őt. Az ő életükben ez egy nagyon radikális lépés volt. Tulajdonképpen otthagyták az ő munkájukat, és Jézus tanítványai lettek. Ezt nem feltétlenül várja el mindenkitől ma Isten, hogy ha úgy érzed, hogy Jézust akarod követni, akkor otthagyod a munkádat, és onnantól kezdve így éljél, bár ilyen is lehetséges. De azt igen, hogy ott hagyjad azt az életcélt, azt a gondolkodásmódot, amit eddig folytattál. Ami olyan volt az életedben, hogy erre a világra voltál berendezkedve, és az egyetlen egy válasz lehetséges, hogyha mi Jézussal akarunk járni, hogy ott hagyjuk ezt az egészet, és követjük őt. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt nem tudjuk megtenni, akkor jön a másik opció, hogy azt mondjuk Jézusnak, hogy egyelőre ezt mi nem tudjuk megtenni, és majd később térjünk vissza erre a dologra. Péter nem ezt tette. Mi az, amit tehát tegyünk? Mi az, ami ennek a történetnek alapján a személyes életünkben kérdés lehet és fontos lehet? Én azt gondolom, hogy az a lelkület és az a hozzáállása az élethez, ami Péteréknél volt, hogy azt mondta, hogy egész éjszaka fáradtak és küzdöttek, ez jó. Tehát ezt nem szeretném azt mondani, hogy hogy hívőnek lenni, vagy Krisztus követőnek lenni azt jelenti, hogy innentől kezdve már nem kell fáradni, mert csak így szólunk Jézusnak, hogy szükségünk van rá, és akkor ő megtölti a zsákunkat, hanem nem gondolom, hogy véletlenül esett például Péterre Jézusnak a választása. Olyan embert választott ki az ő tanítványai közé, a 12 közé, aki tudott küzdeni, tudott fáradni és tudott harcolni. Az egyik dolog ebben a mai üzenetben egészen biztos, hogy bármibe fogsz, hogyha ez ott van az életedben, akkor fogsz tudni előre jutni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten majd mindent helyettünk elvégez. És gondolj a te személyes kérdésedre az életedben, hogy hol tartasz, hogy esetleg úgy voltál már, hogy föladod, esetleg úgy voltál, hogy nem érdemes, és már igazából már mindent elhagysz az életedben, vagy pedig hajlandó vagy küzdeni, mert ez mindenképp itt van üzenetként a történetben. A másik dolog, ami itt van, hogy Péter odafigyelt Jézusnak a szavára, és Jézusnak a szavára kész volt tenni. A mai világban nagyon sokan, és még a keresztény közösségekben is mondják azt, hogy ők nem hallják Istennek a hangját, és nem tudják, hogy Isten mit mondana. És bocsássatok meg, én magamat is közétek értve, és most kilépve magamból mondom azt, hogy én ezt nem hiszem. Magamnak is mondom. Én azt gondolom, hogy mindenki érti Istennek a szavát. Nem tökéletesen, nem azt jelenti, hogy mindent tudunk, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de Istennek van üzenete, ami lelkiismeretünkön keresztül, hogy mit kér tőlünk, hogy mit lépjünk. Szeretem azt a példát, amikor egy lelkipásztor elment egy új helyre, és elmondott egy prédikációt, és örvendeztek a gyülekezet, és utána hazamentek, és jövő héten megint jött a lelkipásztor, és ugyanazt a prédikációt elmondta. Megint nagyon örvendeztek, mondták, jó ez az üzenet, és már harmadszor mentek el, és megint ugyanazt mondta, akkor már úgy érezték, hogy hát azért, hát csak tud másról beszélni ez a lelkipásztor, hogy csak ez az egy üzenete van. És aztán megkérdezték tőle, hogy hát hogy van, hogy nem lehetne esetleg valami másról is beszélni. És akkor azt mondta, hogy dehogy nem, rengeteg üzenet van még az igében, de amíg ezt nem csináljátok meg, addig csak erről tudok beszélni. És így vagyunk mi is, magamat is beérte, hogy tudjuk Istennek az üzenetét, tudjuk, hogy mit kéne lépni, de valahogy tetszik, jó, félretesszük, és várunk egy újabb friss üzenetre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha most itt vagy, és odafigyelsz Istenre, és majd amikor imádkozni fogunk meg a dicsőítésben, megkérdezed Istent, hogy Uram, szólj, mert szeretnék, akkor egész biztos, hogy fog mondani neked a te lelkiismereteden keresztül, a te gondolataidon keresztül, egy mondaton keresztül, hogy mi az, amit neked tenned kell. Tehát a másik dolog, amellett, hogy legyünk készek küzdeni, hogy figyeljünk oda az Úr Jézusnak a szavára. És a harmadik, az egy olyan dolog, ami megint csak a világban nem szoktuk tenni általában, amit Péterék itt megtettek. Péter nagyon jól értett a halászathoz, és halászati szempontból nem volt értelme meglépni azt, amit ő csinált. De Jézus szavára a lehetetlent is megpróbálta. És ezt szeretném mondani neked, hogyha van olyan az életedben, ami lehetetlen, úgy gondolod, hogy lehetetlen. És lehet, hogy igazad van, hogy emberi oldalról nem lehetséges ez a dolog. Most nem ilyenekre gondolok, hogy mit tudom én, fölmásszál a Himalájára, és onnan mondjuk bázisugrásra leugorjál, mert ilyeneket nem szokott kérni Isten tőlünk, hanem olyan dologra, ami a te szívedben, lelkedben úgy érzed, hogy ez lehetetlen. Ez nem fog menni. Vagy hogy engem nem fog tudni Jézus használni, vagy sok-sok dolog, akkor azt mutatja nekünk ez a történet, hogy Krisztusnak a követői Jézus szavára a lehetetlent is megpróbálják. És hogyha ott vagy, és azt mondod, hogy ezt már nem érdemes megpróbálni, mert az lehetetlen, akkor azt üzeni neked ma Isten igéje, hogy próbáld meg. És mindennek a lényege, ennek a három dolognak, tehát a küzdésnek, az Isten szavára való odafigyelésnek, és az engedelmességnek, még a lehetetlenben is, hogy az az élet cél, amit Isten adott neked, ami igazán teremtett téged, és nem azért, hogy halásszál, nem azért, hogy dolgozzál, nem ezek mind csak eszközök abban, hogy az Úr használhasson téged, az megvalósuljon. És majd, amikor eljön az életednek a vége, akkor azt tudjad mondani, hogy, hogy abban a dologban munkálkodtam, amért engem ide küldött Isten erre a földre. És úgy tudjál elmenni majd erről a földről, hogy megtetted azt, amit az Isten kért. És azt nem azért, mert te olyan ügyes vagy, hanem mert Jézusnak olyan emberekre van szüksége, olyan katonákra, olyan szolgálókra, akik tudják magukról, mint Péter, hogy teljesen alkalmatlanok, tudják, hogy tele vannak bűnökkel, és így nem lehet, de hajlandóak a bűneikért, vagy a szolgálatukért elengedni a bűneiket, és hajlandóak belemenni a lehetetlenbe. Hívlak most benneteket imádságra. Három dolog, amiért szeretném, hogy imádkozzunk, és azt kérném, hogy majd úgy imádkozzunk, hogy ilyen kisebb csoportokba, ketten vagy hárman, és vendégeiknek mondom, hogy ilyenkor, amikor imádkozunk, akkor nem valamiféle tökéletes imádságot kell elmondanunk. Mert Isten tudjuk azt, hogy ő már mielőtt kimondanánk, már érti, hogy mit akarunk mondani, hanem a szívünkből szólhatunk most Istennek, és ha valaki nem szeret, vagy még nem próbálta a hangosan imádságot, akkor nyugodtan csendben is megteheti ezt, amikor ketten-hárman összefordulunk, de a te lelkedben válaszolj Istennek mind azokra a gondolatokra, amik ott voltak, vagy ott vannak most a fejedben. Tehát három dolog, amért szeretném, hogy imádkozzunk. Az első, az a bűneinkkel kapcsolatos. Hogy mondjuk el Istennek, hogy ahelyett, hogy azért, mert vannak számunkra kedves bűnök, azt mondjuk Istennek, hogy Istenem, ne haragudj, de én ezeket nem tudom félrerakni, úgyhogy alkalmatlan vagyok. Ehelyett azt mondjuk, hogy Uram, itt van ez a bűn az életemben, és ez tudom, hogy nagyon rossz, és tudom, és tudod, hogy nagyon nehezen tudok megszabadulni, de most kimondom, hogy szeretnék, és próbálok, és kérlek, hogy segíts nekem. Legyen egy ilyen imádság, amikor ezt kimondod. Csak vigyázz, hogy Isten komolyan veszi, tehát ha te ezt kimondod, akkor ő is elkezd majd dolgozni ebben, hogy segítsen neked, és ez időnként azt is fogja jelenteni, hogy még kevésbé fogod jól érezni magad ebbe a bűnbe, és addig fog téged Isten szorítani, még el nem engeded, mert rossz neked. Olyan ez, mint amikor egy szülő a gyermeke felé olyan dolgot kér, ami akkor ott a gyerek rosszul érzi benne magát, de aztán tudja, hogy ez majd a javára fog válni. Tehát legyen ez az első dolog, amért imádkozzunk. A másik, hogy kiáltsunk és mondjuk el az Úrnak, hogy Uram, szeretném minden porcikámmal, fülemmel, gondolatommal, lelkiismeretemmel hallani a te szavadat. Kérlek, tisztítsd meg az én lelkiismeretemet, hogy halljam. Mert olyan ez, azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek a lelkiismeretét Isten helyezte a szívünkbe. Tehát nincs olyan, aki csak úgy lelkiismeret nélkül született, nincs olyan, akinek valami egész más lelkiismerete van, ezért is van az, hogy az egész világon az emberiségnek az alapértékei mindenhol ugyanazok. De a lelkiismeretünket időnként, vagy idővel azért el tudjuk homályosítani. Olyan ez, mintha itt most elképzeltek, hogy van egy éles, vagy egy nagyon erős lámpa, és mindig, amikor egy bűnt teszek, akkor oda teszek egy ilyen nagyon átlátszó kis selyempapírt. Egyet oda tettem, akkor még gyönyörűen átsült rajta a fény. Aztán kettőt, és ugye tudjátok, 70 ezer, attól függ, hogy ki hány éves, hogyha valaki mondjuk 45 éves, akkor olyan 35 ezernél tart. Képzeljétek el 35 ezer ilyen selyempapírt, amit így egymás mellé berakok, azon már abszolút nem süt át ez a reflektor. Tehát azt kérnünk kell, hogy tisztítsa meg Isten a mi lelkiismeretünket, hogy halljuk az ő szavát. Legyen ez a másik kérésünk, hogy szeretném hallani azt, amit mondasz nekem, Uram. És a harmadik dolog, az meg egy olyasmire kérlek benneteket, hogy vállaljuk be láthatatlanul, meg előre nem tudva az Istennek a követését. Mint ahogy Ábrahám is tette. Azt mondta neki, Isten, hogy indulj el majd arra a helyre, amit én mutatok neked. És nem kezdett el, na jó Uram, de akkor mégis, hogy mekkora lesz az a város, mi lesz a munkám, fogok-e boldogulni, stb. Sok jó kérdés. De Isten nem így hív bennünket. Ő azt mondja, hogy gyere, mint ahogy itt Péteréknek sem mondta részletesen, hogy majd hogy lesznek a dolgok, hanem azt mondta, hogy ember halásszá teszlek titeket. És legyen ez nekünk elég, hogy Krisztust követő élet, az egy boldog élet, küzdelmes élet, nehéz élet, de Istenhez tartozva csodálatos élet. És hogy mondjuk ki, hát aki bemeri ezt vállalni, hogy Uram, én téged akarlak követni, és amit mondasz, azt tenni fogom, mert veled akarok járni. Hát erre hívlak most benneteket, hogy ezt a három dolgot, tehát a bűneinket, mondjuk azt, hogy bevállaljuk, Uram, hogy Te meg akarsz tisztítani bennünket, a másik, hogy szeretném hallani a Te szavadat, Uram, akkor is, ha olyat mondasz, ami éppen nem kellemes nekem, és a harmadik pedig, hogy szeretnék a Te követőd lenni. Hát forduljunk most össze így ketten, hárman, mindenki úgy válaszolna, hogy az ő szívében ez lehetséges. Ahol tartasz, többet ne mondjál, de amit viszont úgy érzel, hogy Isten akar szólni, azt viszont mondd el az Úrnak, és majd a végén szeretném én egy imádsággal befejezni.